No, hát szeretettel köszöntelek benneteket. Az egészséges Krisztus várásról szeretnék ma beszélni nektek. Nyilván, hogyha jelölöm meg, hogy egészséges Krisztus várás, akkor létezhet egy egészségtelen Krisztus várás is. Az egészséges Krisztus várásra az jellemző, hogy rémület helyett boldog reménység. Ez azért már nagyon nem mindegy, hogy rémület helyett boldog reménység. Hogy a ma délelőtt, amikor telefonon beszéltem néhány nyerges újfalui barátommal, ismerősömmel a Biblia tanulmányról, szóba került, hogy Sátánnak milyen befolyási ténykedése van, és miért volt probléma a nagy ellenségnek az, hogy Ezékiás úgy kezdte az uralkodását, hogy lerombolta a magaslatokat, lerombolta a pogány istentiszteleti helyeket. És tulajdonképpen erre lendült be az ellenség, hogy egyszerre fenyegette Ezékiás királyt a halállal, a közeli halállal, illetőleg az asszír seregek hatalmas ostromával, amit csak Jeruzsálemet nem tudta bevenni. Nos, azért van ez, és azért tiltja a Biblia annyira a paráznasságot, és azért tiltja annyira az idegen erőkhöz való viszonyulást vagy kapcsolódást, mert az ilyen pogány isten tiszteletek, aminek megnevezném egy-két mai megfelelőjét, például a pénz hatalma, vagy a politikával való különösebben mély foglalkozás, vagy akár a hiúság, vagy a becsvágy, önérzet. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik tönkreteszik az ember gondolkodását, és alkalmatlanná teszik arra, hogy a megváltásról és Isten szeretetéről komolyabban el tudjon fogadni dolgokat. Ezek a dolgok általában inkább rémületet és feszültséget keltenek az emberekben. Ugye a manapság azért van ennek nagyon nagy jelentősége, mert ahogy jött a koronavírus, és ezzel együtt mindenféle olyan feszültség, ami jelenleg is még terheli szinte az egész világot, azt látjuk, hogy nem csak a teljesen idegen vallási gondolkodású emberek körében, hanem sokszor a hívők, sőt az advent hívők körében is rettenetesen megszaporodtak az összeesküvés elméletek. Nemrég olvastam egy cikket egy Amerikában dolgozó magyar emberről, aki direkt kutatja ezeket az összeesküvés elméleteket, ezeknek a törvényszerűségeit. És ők eleve úgy emlegetik, hogy a világ vége vallások is igencsak meleg ágyai ezeknek az összeesküvés elméleteknek. Nos, a 90-es években, amikor eléggé megrázta az emberiséget, egy összesen 2 évig volt adventista az illető, aztán utána talált magának egy szakadár csoportot, David Koresről van szó, és amikor bekövetkezett az a szörnyű tragédia, amit Kores egy picit félreértve a Szentírást, ezt a picit idézélbe teszem persze, egész másképp kezdte magyarázni Jelenések könyvét, és a rászedett társasággal együtt olyan fegyver arzenál gyűjtöttek össze, és olyan késztetésük volt, hogy most ők elindítják a második eljövetel eseményeit. A végén a FBI különleges erőinek kellett megrohamozni őket, és a tűzvészben több mint 80 emberről lehetne halálát. Azóta minden február 27-én a világsajtó tele van a hetednapi adventista egyház nevével, mert hiába nem volt tagja a közösségnek, de tulajdonképpen az adventistákra hozott szörnyű szégyent és óriási tragédiát okozott az illető. Nos, ezután a tragédia után fogalmazta meg John Paulin a nálunk ismét kapható könyvét, a végidőről szóló bibliai tanítás című könyvet. Ennek az angol eredeti címét vetítettem most itt ki. Ahogy a spekuláció növekszik, fordítsuk figyelmünket arra, mit mond a Biblia a végidőről? Ez egy nagyon érdekes dolog. Ugyanis a Tesszaloniki második levél második fejezet első 3 versét, ha olvassuk, akkor azt láthatjuk, hogy itt jelen van az a fajta dolog, ami jelen volt ott Tesszalonikában, ami napjainkban is jellemző, főként adventistákra, vagy olyan emberekre, akik itt a különleges események kapcsán hatalmas következtetéseket mernek és akarnak levonni. Gondoljunk itt például a sürgetés érzésre. Gondolom, mindjárt így vagyunk, hogy amikor ez a világjárvány betört, és az ezzel kapcsolatos összes esemény, akkor mindjárt éreztünk egy olyan dolgot, hogy bizony itt megint látni, hogy mennyire megy tönkre a világ. hogy közel van Jézus második eljövetele. Csak az nem mindegy, hogy ez a sürgősség érzés, hogy Jézusunk hamarosan jön vissza értünk, ez belülről fakad, bibliai igék valódi megértéséből fakad, vagy pedig valamiféle külső fenyegetés, külső felhívás, külső késztetés az, ami bennem egy feszültséget kelt, és ennek nagyon rossz a gyümölcse. Figyeljük csak a szöveget. Testvéreim, kérünk titeket a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére, és a hozzá való gyülekezésünkre nézve, hogy ne rendüljetek meg egyhamar meggyőződésetekben, és ne rémítsenek meg titeket semmilyen lélek, beszéd, vagy nekünk tulajdonított levél, mintha már itt volna az Úr napja. Nehogy valaki valamiképpen félrevezessen titeket, mert nem jön el az addig, amíg be nem következik előbb a szakadás, és megjelenik a törvénykipró, a kárhozat fia. Tehát figyeljük itt a dolgot, és mi is történt, itt mindenképpen meg kell látnunk, mi történhetett Tesszalonikában. A tesszalonikaiakkal történt, apostolok cselekedetei 17. fejezetében olvasunk a történetről, hogy eljutott Pál apostol néhány munkatársával Tesszalonikába, és megtalálta a zsinagógákat, és elkezdte hirdetni a zsinagógában az Isten üzenetét, Jézus Krisztusról szóló üzenetet. Voltak, akik elfogadták ott a helybeliek közül, de a többség a zsidóság részéről a legkülönfélébb közbekiáltásokkal először, trollkodással mai nyelven így mondanánk, próbálták megakasztani Pál gondolatmenetét, és azt látjuk az igéből, hogy ő mindössze 3 hétig tehette meg, hogy prédikál ebben a gyülekezetben, mert utána a városból is el kellett menekülnie, ugyanis az üzenetet el nem fogadó zsidóság felbőszítette a csőcseléket, így írja a Szentírás, és meg akarták ölni Pált is, és munkatársait is. Ezután megy Pál Béreába, és itt említi meg, hogy a béreabeliek mennyivel különbek voltak a tesszalonikabelieknél, mert ők az igében utána néztek annak, hogy vajon úgy van-e, hogy Pál mondja. Tehát Tesszalonikában az a helyzet alakult ki, hogy nagyon rövid ideig taníthatott csak ott Pál, másodszor nem annyira az igében tudta megalapozni őket, hanem csak magát az üzenetet adta át, hogy Jézus meghalt, feltámadt értünk, és mi is fel fogunk támadni, illetőleg jön vissza értünk, és megalapítja az országát, és ott már nem lesz szenvedés, bűn és halál. És megegyeztek ebből ezt is, azt is, és úgy gondolták, hogy ez a Biblia tanítása, de maguk nem néztek utána. És azért tartom ezt nagyon párhuzamosnak a mi jelenlegi helyzetünkkel, mert mi is nagyon sok mindent megértettünk, elfogadtunk, mint bibliai tanítás. De ha magunk nem járunk utána, és nem nézzük meg, hogy mit mond a Biblia arról az eseményről, akkor egy rajtunk kívülálló valaki, aki látszólag a Bibliát tanítja, mert elég sok igét idéz belőle, de nem a Biblia tanítását fogja átadni, hanem valamiféle sürgető felhívást, ami idő előtti sürgetés. Gondoljunk csak a nagy csalódás 1844-ben, utána a több 100 000 emberből alig maradt egy néhány tucat, akik megmaradtak az eredeti üzenet mellett, hogy már pedig a Biblia beszélt valamiről, csak mi nem értettük meg, hogy miről. Tehát nem a bibliai proféciákat vetették el, és nem a Bibliát magát, hanem tovább kutatták, és aztán találták meg a szentétanát, a szombatot és a többi. De térjünk vissza a problémánkra. Meg kell látnunk, hogy Pálnak miért kellett írnia ezt. Tesszalonikában már az első levélben említi például, hogy mi lesz a halottakkal. Tesszalonikaiak nem tudták, mi lesz a halottakkal. Mikor meghalt közülük valaki, úgy gondolták, hogy szerencsétlen nem érte meg Jézus második eljövetelét, ő már nem lesz ott abban az országban, amit Jézus elhoz nekünk. Erre Pál kiigazítja őket a 4. fejezet 13. versétől kezdve, és ott mondja, hogy eljön a riadóval, arkangyal szózatával az Úr, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, átváltozunk. Aztán folytatja tovább figyelmeztetésekkel Pál, hogy az időkről és az időszakokról nem szükség, hogy írjak néktek. Majd meg fogjuk nézni, miért nem szükség. Idézi Jézust. Mert Jézus maga mondja ezt, amikor megy föl a mennybe az olajfák hegyéről, és majd idézni fogom később, a mai tanulmányunkban, hogy nem kell tudni nektek az időt, időszakokat, mert azt az Atya a saját hatalmába helyezte. És aztán itt a második levélben pedig világosan beszél arról, hogy nem szabad, hogy megrendüljön a hitetek. Nem szabad, hogy félelembe kerüljetek amiatt, mert az események következnek be. Mert ennek és ennek még meg kell történni, és majd csak utána jön el a vég. És miért is, mit is akarunk mi most megismerni? Tehát ahhoz, hogy mi meglássuk, hogy Pál apostol mit akart mondani a végről, mit korrigált, mit kellett neki korrigálni a Tesszalonika belieknek, akik nem következetesen, és nem mindig a Bibliához fordulva, hanem emlékezetből, vagy bizonyos dolgokat bibliai tanításnak tartva vallották a nézeteiket a végről, tehát Pálnak valamilyen látása volt a végről. Igen ám, csak azt látjuk éppen a Tesszaloniki levélből, hogy több helyen is szinte szó szerint idéz Pál Jézus Krisztus kijelentéséből, amit a Máté 24. fejezetében, Márk 13, Lukács 21-ben mondott, tehát szó szerint idézi Jézustól, tehát Pál is onnan vette az információkat, amit Jézus mondott. A másik dolog, hogy szinte szó szerint idéz, de mindenképpen felismerhető módon Dániel könyvéből. Tehát azt látjuk, hogy Pál az igéből mutatja be, hogy mi lesz a vég esemény sorozata. Tehát Jézus profétálása a végről nyilván kell, hogy elénk kerüljön, hogy lássuk meg, hogy mit mond a Biblia végről. Természetesen itt nem több órás sorozatot szeretnék tartani, hanem megpróbálom ezt nagyon összetömörítve és talán a lényeget kiemelve megláttatni veletek és mindnyájunkkal, hogy a Biblia mit mond a végről. És utána mindenkit szeretnék bátorítani arra, hogy az összeesküvés elméletek és az egyéb ilyen videók helyett inkább a Bibliát olvassuk, és azokat a videókat nézzük meg, amik valóban a Bibliát magyarázzák, és nem a saját magyarázatuknak keresnek elegendő bibliai igét. Érdemes meglátnunk azt is, hogy Jézus profétai látása végről, pár profétai látása végről, az miből indulhatott ki? Miért voltak ilyen keményen lázadók a tesszalonikabeli zsidók, hiszen azok lázították fel a város csőcselékét Pálék ellen? Miért nem akarták elfogadni, de máshova megyek? Miért utasított el a kereszténységet a fiatal Pál, amikor megkövezik Istvánt? Miért üldözte olyan keményen őket? Milyen volt a régiek képe a végről? És hát ezzel kezdem először, hogy a régiek képe milyen volt a végről. Mózes 5. könyvében, a 28. fejezettől teljesen világos a kép. Fokozatos és feltételes az eszkatológia. Tehát nem egyszerre fog bekövetkezni, hanem ha engedelmeskedsz, akkor nem csak, hogy élni fogsz, hanem ez az Éden helyreállításához fog vezetni. De valamiféle egyenes emelkedésről van szó, vagy egyenes útirányról van szó. Ellenben, ha engedetlenkedsz, akkor ennek a vége a fogság és a pusztulás. Tehát Mózes könyvéből ennyit értettek meg a jövőről, az eszkatológiáról. Nézzük meg, hogy később. Például Dániel próféta könyvében, 9. fejezet 24. versét idézem. 77 szabatott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság, és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a prófétát, és felkenettessék a szentek szentje. Nagyon érdekes kijelentéseket olvasunk. Ha ezt szó szerint értjük, már pedig miért ne úgy értenénk, gondolhatnánk, akkor valami zavar van, mert vége szakadjon a gonoszságnak. Úgy gondolták a zsidók, hogy ha eljön a messiás, mert ott vannak a rengeteg ígéret, hogy el fog jönni a messiás, a szabadító, már messiásként várták Ezékiás királyt is például, de messiás több is megjelenik a Bibliában, és végül az az egy, amikor megjelenik, jó, megjön az igazi messiás, vége szakad a gonoszságnak. Eljött Jézus, akiről a keresztények azt állították, hogy ő volt a messiás. Meghalt és feltámadt állítólag. Ugye a kívülállóknak ezt letagadták, mert tudjuk, hogy milyen erőfeszítést tettek a papok, hogy ez maradjon titokban ez a kérdés. De azért nem tudott teljesen titokban maradni. De tényként tapasztalta a fiatal Pál is, és a többi zsidó is, és valószínű, hogy Tesszalonikában is ez volt a legnagyobb bajuk, hogy Jézus meghalt, föltámadt, mennybe ment, és nem lett vége a gonoszságnak. És bepecsételtessék a bűn. Nem lett bepecsételve a bűn, és eltöröltessék a hamisság. Hát hol lett eltörölve a hamisság? Elhozassék az igazság. Tehát úgy értették, és ráadásul Dániel könyve 12. fejezet első versében is olvassuk, és abban az időben felkél Mihály a nagyfejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. Tehát még azt is látták a zsidók, hogy az isteni közbeavatkozás az valami hatalmas, drámai törést fog okozni a bűn történelmében, és miután ezen a törésen túl vagyunk, utána indul el a boldog, örömteli élet. Nos, ezeket látva a zsidóság eszkatológiája, amennyit Krisztus és a hitáltalő megigazolás nélkül megérthettek, az a következőképpen festett. Tart a régi kor, a bűntörténelme, ami egyre rosszabb, egyre inkább afelé halad, hogy lassan minden összeomlik. Jön az ígéret szerint az isteni közbeavatkozás, ami nagyon nagy katasztrófával jár együtt, és utána kezdődik az eljövendő kor. És mi volt az, amit Pál a damaszkuszi úton kezdett megérteni, és utána ő maga írja le, 3 évig Arábia pusztájába visszavonulva kutatta az igét, utána 17 évig hazaköltözött az otthonába, és ott kutatta tovább az ószövetségi proféciákat és a beteljesedéseket, hogy hogyan, miképpen alakultak, és ezért kialakult az új képe Pál apostolnak erről a végről, erről a látásról. A vég, régi kor, a bűn történelme halad előre. Megtörténik az isteni közbeavatkozás az első adventtel, eljön Jézus az égfelhőiből, nem az égfelhő, bocsánat, megszületik a földre, mint ember, itt él a földön, mint példakép, bemutatja, hogy hitáltal lehetséges bűntelen életet élni, még ebben a 4000 éve legyengült emberi természetben is. Az első advent azzal csúcsosodik ki, hogy meghal a kereszten, de aztán harmadnapra feltámad, felmegy a mennybe, és folytatja az előkészítő munkáját ígérete szerint, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Érezzük, hogy ez mennyivel másabb, mint az a fenyegető üzenet, hogy háború, háború hírei, és a több. Egész más. Jézusnak nem az volt a célja, hogy halálra rémítsen minket, hanem az volt a célja, hogy ne nyugtalankodjunk, ő végzi a dolgát. És amikor eljön az ideje, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket. Az első adventkor rögtön elkezdte Jézus az advent után a mennyben az elékészítő szolgálatát, hogy majd az eljövendő újkor már ekkor elkezdődhessen, és majd folytatódhasson akkor, amikor lezárul a bűntörténelme. Tehát ezt értette meg Pál, amikor elfogadta Jézus Krisztus megváltónak, és 17 éven keresztül, 14 plusz 3 év, 17 éven keresztül kutatva az igét, eljutott, hogy az ige igenis ezt tanította már az Ószövetségben is, de az Új Szövetség is erről beszél, hogy Jézus keresztjének az elfogadásával, és azóta is így van. Ha valaki átadta az életét, mert rádöbben arra, hogy Isten eljött és emberként élt itt, nekünk tökéletes példát hagyván, és ártatlanul a kiharcolt, megharcolt bűntelen életére, magára véve a mi bűneinket, helyettünk és értünk meghalt a kereszten. Feltámadt, felment a mennybe. És amikor megérti ezt egy ember és átadja az életét, attól a perctől kezdve annak az embernek az életében két síkon folyik az élet. Erre mondta Jézus Krisztus, mikor kérdezték egy alkalommal, hogy mikor jön el az Isten országa, meg hol van. Azt mondta, az Isten országa nem itt és nem ott van, hanem ott van a szívetekben. Már most. A már most és a még nem. Egy hívő ember már most együtt élhet Krisztussal, és megtapasztalhatja, zsidókhoz írt levél 6. fejezetének a szava jut eszembe, a mennyei erőket. Megtapasztalhatja azt a légkört, azt a szemléletet, ami már az új ország tagjaként él át, megváltottként, aki várja a végső szabadulást, de már most megváltott gyermeke az Istennek, már most bekerült az Isten családjába. És a második advent az, amelyik lezárja a régi kort, de csak a második advent. Tehát a most és a még nem erre is igaz. És ezután történik tovább De tulajdonképpen, ha itt éli meg valaki a Krisztussal való közösség tapasztalatát, őnek egy bizonyos értelemben csak folytatása lesz az örök élet ennek. Hiszen ő már megízlelte a mennyei erőket. Ő már tudja, hogy mit jelent Krisztus. Úgy lesz folytatás, hogy már nem lesz ott többé benne a bűnre hajló, megromlott, elgyengült emberi természet, és természetesen ezt a beteg, gyenge testünket is megkapjuk, a dicsőséges testet. Erről is részletesen ír Pál apostol a Korintusi első levél 15. fejezetében. Tehát mindenképpen látnunk kell magunk előtt ezt az ábrát, amit nem akartak és nem tudtak látni a zsidók. Ezt a kettősséget, hogy már most itt lehet Krisztus az életünkben, az Isten országa már elkezdődhet a szívünkben, de mindvégig a régi kor történelmében itt élünk, és két lábbal kell itt élnünk a földön. Tehát nem úgy, hogy akkor mi hagyhatunk mindent, Tesszalonikában ez volt a probléma, hogy egyesek elkezdték abbahagyni a munkát, mert most őnekik már csak az ő saját nézeteik hirdetése volt a fontos. Nem. Itt kell élnünk a munkánkkal, a felelősségünkkel, mindennel együtt. Itt a bűnben, a betegségben, itt kell élnünk. De úgy, hogy tagjai vagyunk már egy felsőbbrendű világnak. Tagjai vagyunk az Isten országának. És Jézus második eljövetelével ez az ország fog eljönni hozzánk. Visszatérve a második Tesszalonikai levélre, figyeljük meg most, hogy pontosan Jézus szavait idézi Pál, ugyanazt a kifejezést használja. Miért figyeljünk oda, hogy mit mond a Biblia? Hogy figyeljetek oda, hogy Jézusnál való összegyülekezésünkre, hogy ne rendüljetek meg. Ne rendüljetek meg. Egy hamar meg. És ne rémítsenek meg titeket. Rendülés, rémítés. Ugyanezt mondja Jézus Máté evangélium a 24. fejezetében. 6. vers. Hallani fogtok majd háborúkról és háborúk híreiről, vigyázzatok, hogy meg ne rémüljetek. Mert mindezeknek meg kell lenniük, de ez még nem itt a vég. És milyen érdekes. Ez a rendülés és a rémülés, a torestai görög kifejezés található Máté evangélium a 24. fejezetében. 6. versében, és Pál apostol Tesszalonikai levél 2. fejezetében. Ugyanez a kifejezés. Tehát Jézus, ismétlem magam, amikor a tanítványoknak nyugodt körülmények között az utolsó vacsora termében elkezdve, és aztán folytatva egészen az olajfák hegyéig, elmondja az úgynevezett búcsú beszédeit. Figyeljük meg, hogy ott is beszél Jézus előre a tanítványainak arról, hogy miket kell átélniük, hogy megverik őket gyülekezetekben, és a többi. De ott adja a bátorítást, hogy de a Szentlélek ott lesz veletek. Én elküldöm a vigasztalót, és ő mindenre elvezet bennetek. De nem rémíteni akart Jézus, hanem azt akarta, hogy vágyakozással várjanak az ő eljövetelére. Olyan érdekes, hogy amikor ezelőtt való szakaszban, Máté evangélium 23. fejezetében az utolsó nagy összetűzése következik be Jézusnak a farizeussággal és a vallási vezetőkkel, akkor Jézus elmondja ezt a keserű felkiáltását, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, te, aki megölöd a profétákat és megkövezed mindazokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, mint tyúk gyűjti egybe csibéit, és te nem akartad. És aztán tesz egy nagyon súlyos kijelentést, ami megrázta a tanítványokat. Ímé pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Ez döbbenetes. Ez döbbenetes volt egy zsidó főnek. Pusztán hagyatik a ház. Ezékiel proféta könyvében olvasunk ilyen látomást, amikor már ott van a fogságban a proféta, de elvitetik Jeruzsálembe, és ott látjuk a látomás folytatásaként, amikor az Úr dicsősége, a Sekina, a jeruzsálemi templomból felemelkedik, és a keleti kapun keresztül elhagyja a templomot. Ez egy olyan döbbenetes látomás volt. És ez akkor, amikor már fogságban van, akkor történik meg Jeruzsálemben, és eltűnt az Isten dicsősége. Tudjuk, az Isten dicsősége az ószövetségi Szent Sátorban, aztán később a Salamoni templomban, ugye a belső helyiségben, a Szentek Szentjében volt, és onnan emelkedett fel. Az Isten dicsősége jelent meg a főpapnak a nagy engesztelési napon. Nagyon fontos volt a zsidóságnak, az Isten dicsősége ott van velük. És most elhagyja a templomot. És amikor megépítik a második templomot, Zorobábelék, ott már nincs benne a fridláda. Ott már nincsenek benne a ládán a kérubok. Az valahol Jeremiás korában eltűnt. Nem tudjuk, hol van. Üresen megépítették a templomot, aztán Heródes még tovább bővítette, de úgy, hogy a szentek szentjében nem volt semmi. Mutatták be az áldozatokat, ugyanolyan törvényszerűen, pontosan, ugyanúgy ment a főpap be évente egyszer, de ott nem volt semmi. És Jézus azt mondja, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és pusztán hagyatik a ti házatok. Ugyanakkor Aggeus proféta azt mondja, hogy ennek a második háznak nagyobb lesz a dicsősége, mint az első. De hogyha az ezékieli látomás szerint elhagyta az Isten dicsősége a templomot, akkor hogyan lehetett nagyobb a második templom dicsősége? Ki miatt lehetett nagyobb? És miért van az, hogy amikor utoljára van Jézus ott a templomban, akkor teszi ezt a súlyos kijelentést, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, illetőleg, hogy ímé pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Mert Jézus volt az Isten dicsősége. Azt olvassuk János evangéliuma első fejezetének 14. versében, és az ige testélet és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőség. Ő volt az atya dicsősége. Ő maga az Isten volt, itt emberként is. És ő, mikor kijön a templomból, oda többi az Isten dicsősége már nem megy be. Nagyon megrázta a tanítványokat, nem értették. Elkezdték mutogatni neki a templom köveit, hogy hát ezt nem lehet, hát ilyen gyönyörű templom, ezt az Úr maga építette. Egybecsiszolt fehér márvány. Jézus ezt mondja nekik Máté 24. fejezet második versében. Kőkövön nem marad. Mindez leromboltatik. Hát ezt végképp nem értették a tanítványok. És ekkor kérdezik meg tőle a 24. fejezet harmadik versében, mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek? És mi lesz a jele, az a szemeion, eljövetelednek és a világ végének. Ez nagyon fontos lesz, ez a görög kifejezés, ez a szemeion. Akaratlanul is, és most nem erről akarok beszélni, hogy most akkor Jeruzsálem lerombolása, meg második eljövetel, tehát hogy két kérdést, nem ez a lényeg a mi szempontunkból most, hanem ez a két szó, amit kiemeltem vastagon is, mikor lesznek meg ezek, és mi lesz a jelen. Tehát először azt kérdezték a tanítványok, hogy mikor következik bent. Nézzük meg a mikorra. Hogy válaszol Jézus? Mondja Jézus a mikorról a következőket. Ugye nagyon sok mindent mond Máté 24. fejezetében. Az úgynevezett idők jeleit itt sorolja föl egymás után. És mikor beszél az mikorról? 36. vers. Nem ezzel kezdi. 36. versben. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Arról a napról, óráról senki nem tud. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudhatjátok. Mondja a tíz szűz példázata után a 25. fejezet 13. versében. Tehát megint mit emel ki? Nagyon sok mindenről szó van a tíz szűz példázatában, bolond szűzek, okos szűzek, melyiknél mi volt, mi nem volt, ki nem volt, és a többi. Nagyon sok tanítás. Mire hegyezi ki, mire súlypontozza a tanítás? Sem a napot, sem az órát. Nem tudhatjátok. Nem tudhatjátok, mikor jön a vőlegény. Ha úgy érzitek, hogy késve jön, várjatok tovább. Ha hamarabb jön, legyetek készen. Mert a folytatás is erről szól. Apostolok cselekedetei első fejezet 7. verse is ezt mondja, amit már idéztem az imént. Mire ő azt válaszolta, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, amelyeket az atya a maga hatalmába helyeztet. Nem a ti dolgotok. Az Isten jobban tudja, hogy miért van erre szükség. Nem a ti dolgotok. Mert az atya ezt nem akarja. Jó, de hát ezt a mennybe menetelkor mondja Jézus. Azóta eltelt már majdnem 2000 év. Azóta már lehet, hogy a mi dolgunk, nem? Szó sincs róla. Ha egyszer Jézus azt mondta, hogy nem a mi dolgunk az időpont, akkor ezt vegyük tudomásul. Valószínű, nem tudhatjuk az időt. De ha nem tudhatjuk az időt, akkor mit kell tennünk? Miért mondta el ezt a sok mindent Máté 24., 25., 26. fejezetében? Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, melyik órában jöjj el a ti uratok. Figyeljük a szöveget? Ez már túl van azon a példázaton vagy hasonlaton, hogy mint a Noé napjaiban, meg azon, hogy két asszony őről a malomban, és a többi ketten, és egyik elfogadhatik, másik nem. Miről van szó? Vigyázzatok! Na ez volt az üzenete Máté 24-nek. Ez nem feltétlenül félelemkeltő üzenet, ez figyelemfelhívó üzenet. Vigyázzatok! Nem ezt mondta Jézus a Gecsemáné kertben a tanítványainak. Vigyázzatok és imádkozzatok. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Mire vigyázzunk? Arra, hogy nehogy végleg tönkretegyék a levegőt. Nagyon rosszat tönkreteszik a levegőt, nem ez ellen beszélek, vagy ezért. De értitek, nem ez a hangsúly. Nem tudjuk megváltoztatni az emberi történelmet. Persze, legyenek jó törekvéseink, álljunk oda jó dolgok mellé, képviseljünk helyes dolgokat, mi magunk például tegyük meg, hogy nem dobáljuk össze-vissza a szemetet, most csak valamit kiemelek, hanem igenis szolgalmaskodunk a szelektív gyűjtésben. Hogy nem dobálunk össze-vissza mindent, mert ez is azért valamennyire védi a földünket. Most ne azt nézzük, hogy van-e értelme, nincsen. Tehát mi magunk is óvjuk a földet, mert Jézus azokat fogja elpusztítani a második eljövetelével, akik pusztítják a földet. Ez világos. De főként arra vigyázzunk, hogy bennünk mi zajlódik le, hogy bennünk milyen kép rajzolódik ki a végről. Vigyázzatok, mert nem tudhatjátok, melyik órában jöjj el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jön el a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy a házába betörjön. Na nézzük csak meg megint. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a ház ura. Mit mondott Jézus? A Jézus, mondjuk a ház ura, ha tudná, hogy éjjel 2 felé fognak betörni a házába. Mit fog tenni a ház ura? Este 8-kor lefekszik aludni, mert fáradt, ugye? És felhúzza a vekkerórát 3:15-re. Nem? Hát nem ezt mondta Jézus. Mivel a ház ura nem tudja, hogy éjfélkor jön, vagy hajnaltálban, ezért egész éjjel ébren maradt. Ugye világos? Tehát nem azt mondta, hogy mivel nem tudja, akkor arra az időre időzíti, amik is sejt. Nem, szó nincs róla. Jegyezzétek meg, ha tudná, akkor vigyázna. Mivel nem tudja, ezért nem csak abban az időszakban vigyáz, amikor úgy sejti, hogy jönni fog, hanem mindig. Mindig készen van, hogy ne érje váratlanul, ne érje nagy meglepetésként az a betörő. Azért legyetek készen ti is. Azért akartam ezeket az igéket így külön kiemelni, mert azt hiszem ez a lényege Máté 24. fejezetében, ezt akarta elmondani Jézus a tanítványainak, és ma is ezt akarja mondani. A fölösleges idegesítés, félelem, álmatlan éjszakák helyett tanuljunk meg vigyázni, és legyünk készen mindig. A világ történelmének folyását mi nem tudjuk befolyásolni. Az megy valamilyen irányba, és látjuk, hogy nem jó irányba megy. De ne ezzel törődjük. Vigyázzunk. Vigyázzunk, hogy ott maradjunk a felső síkon, amit az imént levetítettem, hogy mi már a mennyországának polgárai vagyunk, ne hozzunk szégyent Isten nevére. És maradjunk itt két lábbal a földön, és segítsünk, akinek tudunk segíteni, és végezzük el kötelességeinket. Vigyázzunk, és legyünk készen. Az időket és alkalmakat Isten saját hatalmába helyezte. Ez logikus. Ezt mondta Jézus, ugye, amikor ment fel az olajfák hegyéről. Ezt mondta ugyanígy Pál is. Miért nem ruházott fel bennünket Isten azok ismeretével? Azért, mert nem használnánk azokat helyesen. Tehát ezért nem akarja, hogy tudjuk. Hát mondhatnánk azt is például, nemrég hallottam egy történetben, hogy valaki utána nézett, hogy megkérdeztek embereket, hogy szeretnék-e tudni a haláluk óráját. És 98%-uk azt mondta, hogy nem. Tényleg nem jó, ha tudjuk. Ez nem annyit jelent, hogy hanyagoljuk el az egészséges életmódot, nem annyit jelent, hogy többet nem menjünk orvoshoz. Ugye értjük jól, nem? Tehát jobb, ha nem tudjuk, mikor halunk meg, de úgy éljünk, hogyha bármikor bekövetkezik valami, akkor az ne váratlanul érjen bennünket. Hát akkor nem ugyanezt kell, hogy vonatkozzon a második eljövetelre is? Hiszen ha úgy tetszik, valaki meghal, annak az életében már eljött Jézus, mert öntudatlan állapot lesz egész addig, amíg Jézus másodszor el nem jön. És a feltámadáskor egy pillanat telt el a halála pillanata óta az ő számára. Tehát a második eljövetel vagy a halál ugyanannyit jelent minden ember számára, azzal a különbséggel, hogy már az Isten országának polgárai nem fognak meghalni, hanem élve érik meg Jézus dicsőséges eljövetel. Ez az ismeret olyan állapotot eredményezne népünk körében, ami nagyban hátráltatná Isten munkáját. Hátráltatja. Mert az egészségtelen, jó szándékú, de mégiscsak ilyen kívülről érkező, fenyegető sürgősség érzés soha nem fog bennünk belülről fakadó, Krisztus szeretetéből fakadó sürgősség érzetet előidézni, hanem félelmet és rettegést fog előidézni. És ez nagyon fontos. Vagyis egy nép elkészítését arra, hogy az eljövendő nagy napon megállhasson. Azaz, hogy minél több ember megismerhesse Jézust, és minél több ember kötelezze el életét. Nem egy egyháztagsága mellett, hanem az Úr Jézus Krisztus mellett. Nem szabad az idő izgalmában élnünk. Micsoda felszabadulás az, amikor nem az idő izgalmában kell élnünk, hanem már minden nap szerethetjük Krisztust. És minden nap várhatjuk az ő eljövetelét, és ha sokáig nem jön, akkor is várjuk az ő eljövetelét. És akkor is szeretjük. Mert ő tudja, hogy miért nem jön. Ő tudja az okát, hogy miért nem jön. Nem szabad az idő izgalmában élnünk. Annyi minden miatt kell izgulnunk, nem? Betegség, nyomorúság, anyagi, mi lesz majd? Annyi minden szorítja az életünket. Miért kellene ezen izgulni, most jön Jézus, nem? Akkor fog jönni, amikor a legjobb lesz nekünk. Pontosan akkor, egy perccel sem később. De azt ő tudja, hogy mikor jön. Nem szabad az idő izgalmában élnünk. Nem szabad, hogy olyan idők és alkalmak utáni kutatás töltse be életünket, melyekről Isten nem adott kijelentést. És figyeljük meg, hogyha ilyen alapon van a mi ige tanulmányunk, hogy ezeket a szenzációs dolgokat mellőzzük a kutatásokból, nyugodtabbak leszünk, kiegyensúlyozottabbak leszünk, és sokkal hamarabb észre fogjuk venni a csúsztatásokat, a csalásokat, a fenyegetéseket, az összeesküvés elméleteket, ami most leginkább foglalkoztatja az embereket. Mert annak soha nem lesz jó gyümölcse. Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy vigyázzanak, de ezt nem egy előre kijelentett idő elérkeztére vonatkozik. Ellen White szemelvények első kötete a napok és órák meghatározásának veszélye. Onnan vettem ki ezt a néhány mondatot, keressétek meg, akinek megvan otthon ez a könyve. Szemelvények első kötet a napok és az órák meghatározásának veszélyei. Még ezen kívül nagyon-nagyon sok fontos kijelentést fogtok olvasni ezzel a témával kapcsolatban. De nézzük meg a másik kifejezést. Az idők után nézzük meg a jele. Tehát a mikor után nézzük meg a jele. Mert ezt is kérdezték, hogy jel vagy jelek? Na itt kell most elkezdenünk ketté választani. Melyik kitől van? Ugyanis amikor megkérdezték a Jézus, hogy mikor lesznek meg ezek, és mi lesz a jele a te eljövetelednek, akkor a negyedik versben Jézus így válaszol nekik, vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket. Tehát mielőtt még bármit mondott volna a végről, azt mondja a Jézus, hogy vigyázzatok, mert a legtöbb csalás az ő eljövetelével kapcsolatban lesz. Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket. Amikor valóban úgy látjuk a proféciák alapján, hogy közel van Jézus eljövetele, számíthatunk rá, hogy az ő eljövetelével kapcsolatban elhangzó akár igehirdetések, előadások, meg írások, tömkelege, hamis, és nem igazi belső sürgősség késztetésre akar bennünket késztetni. Figyeljük meg a jelek, amikor először előfordul a Máté 24. fejezetében. 20 verset kell rá várni. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is. Figyeljük! Nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Többes számú jelek. Háborúk. Istentől van? Járványok. Istentől van? Földrengések. Istentől van? Gyülekezetben megvernek titeket. Istentől van? Ezek nem az Isten jelei. Ezek nem az ő eljövetelének a jelei. Ezek a sátán jelei. Nyugodtan mondjuk ki. Ezek sátántól vannak. Jézus felhívta rá a figyelmet, hogy ezek lesznek. Ez mind arra való, hogy sátán tönkretegye a hitünket, elveszítsük a bizalmunkat Istenben, egymás iránt és a többi. Ez rombolja az embert, a szeretetlenség. Hát nem rombol. És sorolja. Tehát pont ezzel akar megtéveszteni minket az ellenség. És figyeljük meg a 30. versben, és akkor feltűnik az ember fiának jelen egyes számban. De ha egyes számban van az ember fiának jelen, akkor az a gyanúm, hogy a Biblia kijelentése szerint Jézus második eljövetelének egyetlen egy jelen van. Nincs több. Tudjuk, mi a jele Jézus második eljövetelének? Hogy megjelenik az ég felhőiben. Ez lesz a jele. Ez az ember fia jele. Itt olvasom. És akkor feltűnik az ember fiának jele az égen, és sír a föld minden nemzetsége, ugyanez van Jelenések könyvében, nem? Ugyanez. Amikor meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Isten szándékosan nem akarja, hogy állandóan matematikai számításokat végezzünk. Szándékosan nem akarja, hogy a sátán által gerjesztett mindenféle katasztrófák és egyebek alapján pontozzuk ki, hogy hol tartunk. Ez nem arra való. Azért nem beszél az eljöveteléről, részletezte Ellen Gould-White abban a szakaszában, most csak összegzem, mert nem válna javunkra, ha tudnánk. Ezért tanuljunk meg már ma vigyázni, ma imádkozni, és ma odafigyelni a dolgainkra. Ezzel nem azt mondtam, hogy még nem jön el Jézus. Pár sem ezt akartam mondani a tesszalonikaiaknak, hiszen nekik írta azt is, hogy amikor mi élünk, átváltozunk. Pál azt gondolta, még az életében bekövetkeződik minden. De hogyha itt befejeztük az Isten tiszteletet, és mondjuk én hazamegyek, mert én most itt vagyok a gyülekezeti teremben, és haza se érek, mert közben eljön Jézus, akkor lesz valami bajunk? Hát a Krisztussal elkötelezett életünk van akkor. És ha csak 30 év múlva jön? Nehogy elhíreszteljétek, hogy Olá Laci azt állítja, hogy csak 30 év múlva jön. Nem ezt akartam mondani. Nem lehet, és ne akarjuk időhöz kötni, és figyeljük meg, az ember fiának egyes számú jele van, azaz csak egy van belőle, az ellenség jeleket és csodákat tesz. Ez majd még vissza fogunk térni a többes számú jelekre a Tesszaloniki levél esetében is, de figyeljük csak meg, a többes számú jelek nem válthatnak ki bennünk belső, igazi, szívből jövő sürgősségérzést. Hanem mit fog kiváltani bennünk? Sokkal inkább félelmet, rendülést, rémülést okoznak. Mit mondott Jézus erre? Meg ne rémüljetek. Ne a rémülés, ne a rendülés, ne a félelem tölts el az életeteket. Így is lesz elég bajotok. Így is lesz nagy nyomorúság. Ne tetézzétek még ezt meg félelemmel. Értelmetlen, fölösleges félelemmel. Mások felé, és képtelen, hogy leszünk az evangéliumot, hanem riogatást fogunk közvetíteni. Gondoltok belőle, hogy egy Bibliát nem ismerő embernek beszélünk a második eljövetelről, hát őt halálra rémíti ez, az egyik. A másik teljesen közömbös lesz, mert azt mondja, hogy ilyen butaságot én nem fogadok el. Én nem fogom magam még ezzel is idegesíteni. Nem így reagálják le az emberek? De az evangéliumot közvetítjük, az más. De nem vagyunk evangéliumot képesek közvetíteni, ha belülről feszít bennünket a félelem. Úgy nem lehet beszélni Krisztus szeretetéről. Az nem lesz hiteles. Nem az a légkör vesz körül bennünket, hanem a félelem. És akkor hogy fogunk viselkedni? Akiben nem érezzük eléggé a feszültséget, azokat kárhoztatjuk, sőt, hitehagyók, megalkuk. Miért nem félnünk? Jön vissza Jézus. Nem a félelem lelkét adta nékünk az Isten, ahol jel van ellenben, és ez nagyon fontos, ott jelzetnek is lennie kell. Ugye ne felejtsük el, hogy tanítványok azért tették fel a kérdést, hogy mi lesz a jele a te eljövetelednek, mert Jézus azt mondta, hogy pusztán hagyatik néktek a ti házatok. És most ebben a tekintetben meg kell vizsgálnunk. Ez jelen nem annyira az eseményre, hanem Jézusra vonatkozik. Jézus Krisztusra magára mutat. A görög szövegben ráadásul, ugye rendkívül bonyolult a görög nyelvnek az összetétele, a birtokos esetekre 9 eset létezik. Ugye a magyar nyelven ezt nem is tudjuk érzékeltetni. De görögben 9 féle birtokos eset van. És ez a birtokos eset a szövegben az úgynevezett egyenlőség birtokos esete. Azaz, hogy a görög szövegben sokkal jobban lehetne érthetővé tenni, hogy a jel és a jelzet ugyanaz. De ezt láthatjuk egyébként, erre egy bibliai igét is tudok nektek hozni, de többet is lehetne akár. A görögök a filozófiát szerették. Tehát ők állandóan, hogy ki mit tanít, milyen gondolat, ebben mélyülök el, abban mélyülök, ők állandóan ezzel foglalkoztak. Ugye tudjuk a Pál aténi beszéde alapján is, hogy ők mindenütt ilyenbe kutakodtak. A zsidók? Jelek. Állandóan jelek. Csak egy példát hadd mondjak, mikor Jézus megsokasítja a kenyeret a tömegnek, aztán a tavon történnek dolgok, másnap Kapernaumban ott van, mit kérdezek tőle a zsinagógából? Mutass nekünk jelet. Az, hogy tegnap 20 000 embert megvendégeltél, jó. Mutass jelet. Megint egy jelet. Megint egy jelet. Mózes minden nap adott kenyeret. Tegnap te adtál kenyeret, az kevés. Mózes minden nap adott. Még azt is megmondják, hogy milyen jelet mutasson. A zsidók egyfolytában jeleket kértek. Figyeljük meg, hogy hogyan reagált erre Jézus. Lukács evangélium a 11. fejezetében, mikor pedig a sokaság hozzá gyülekezé, kezdé mondani. E nemzetség gonosz. Miért nevezi gonosznak ezt a nemzetséget? Olvassuk tovább. Jelet kíván. Ez a nemzetség gonosz. Miért gonosz? Mert jelet kíván. Hú, adventisták, jó lesz, összeszedjük magunkat. Ha mi is állandóan jelek után kutatunk. Igen, a Bibliában voltak idői kijelentések. Voltak események, amik jelként utaltak egy bizonyos dolog beteljesedésére. Tudjuk, 77 szabatot a te népedre. Tudjuk a kezdő időpontját, a végső időpontját. Tudjuk Jézus fellépését a Jordánnál, tudjuk, hogy mikor feszítették meg, tudjuk, hogy mikor vetett el végképp a választott nép jogát Izraeltől Isten. Ezek kiderültek ebből a proféciából. Na de ott van ebben a 2300 éves profécia is, már ugyanaz a kezdő időpont, ugye? 2300 év. Ott van az 1260 éves idői profécia. Ott van az úgynevezett iszlám profécia a Jelenések 9. fejezetében. Vannak idői kijelentések a Bibliában. De ez mind beteljesedett. És mind lezárult, mert Jézus Jelenések könyve 10. fejezetében nem véletlenül esküszik meg, hogy idő többé nem részem. Szádban olyan édes lesz, mint a méz, de lefmenve a gyomrodba keserű. Amikor ez az esemény bekövetkezik, ettől kezdve idő többé nem részem. És nem ezt mondta Jézus az eljövetelre? Lesznek idői meghatározások egy darabig, utána már nincs idői meghatározás. Attól kezdve, hogy beteljesedett a 2300 éves profécia, már gonosz az a nemzedék, aki még mindig jelet kér. Már ne a jelet kérjük, mert az már csak egy lesz. És ha mi akkor akarunk másképp dönteni, akkor már késő. Jézussal ma kell megteremtenünk a közösségünket, és ma kell ezt ápolnunk. És ugyanezt mondja nekik. Nem adatik nékik jel, hanem ha Jónás prófétának ama jele, mert amiképpen Jónás jelül volt a Ninive belieknek. Figyeljük, Jónás és a jel ugyanaz. Jónás jelül volt a Ninive belieknek, azonképpen lesz az emberfia is a nemzetségnek. Jel és jelzet. Ugyanazok. Érdekes egyébként, hogy az eljövetel, a parúzia kifejezés, az nem csak eljövetelt jelent, hanem jelenlét. És az is érdekes, hogy a jelenlét, azaz a parúzia kifejezést a Bibliában, az Új Szövetségben rendszeresen Jézus dicsőséges második eljövetelére használja az írás. Egyetlen kivétel van, ez Tesszaloniki második levél. Majd vissza fogunk még térni ezekre a kijelentésekre a levélre. Máté 24. fejezet 3. versét most ilyen fordításban is olvashatom. Micsoda jele lesz a te eljövetelednek, azaz, hogy a te jelenlétednek. Na ebből ma azért sok mindent megérthetünk. Megint a búcsúbeszédeire hivatkozom, ebből csak két mondatot emelek ki. A szőlőtől szőlővesző példázata gyönyörűen ábrázolja a Krisztusra való közösség lényegét és elengedhetetlenségét. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek, mondja Jézus. És aztán ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömötök beteljék. Milyen érdekes, második eljövetelőről beszél itt is. De nem félelmet akar gerjeszteni Krisztus, hanem örömet, és benne tartózkodás örömét, és a vele együttélést. Micsoda más, micsoda egészen más dolog, ahol ő jelen van, na ott jelenik meg az igazi, a szívből fakadó sürgősség is. És az ilyen hívő emberek, akik Krisztusban elrejtett életet élnek, ők nem közömbösek az eljövetel közelsége miatt, vagy távolsága miatt. Ők mindig várják. És ezért lehet, hogy hatalmas meglepetés lesz, mert még akkor is úgy fog jönni, hogy nem számítottak rá, de készen vannak. Mindig készen vannak. És ezért nekik nem feszültségük lesz, hanem ahol ő jelen van. Na de kiben van jelen Krisztus? Honnan tudjuk, hogy az én szívemben jelen van, vagy nem? Mert hogyha azt nézzük, hogy mikor bukok el, meg hányféle bukás, ez nagyon rossz irányadó, mert hát kinek milyen az életkörülménye, milyen a belátása, milyen az érzékenysége. Kié a szívünk? Kivel foglalkoznak gondolataink? Kiről és miről beszélünk legszívesebben? Kié leghőbb érzelmünk és legjobb erőnk? Ha Krisztuséi vagyunk, gondolataink felé irányulnak. Övé legédesebb érzelmünk. Jézus az vezető út, a tanítványság próbaköve fejezetből vettem ki ezt a néhány gondolatot. Nem a vasárnap törvényt várjuk, hanem az Úr Jézus Krisztust. Ahogy Dzsida Jenő megfogalmazza, én már találkoztam vele sokszor. Akivel éjszaka is találkoztunk, amikor fölriadtunk, és nem tudtunk aludni. Akivel beszélgetünk. Akinek a gondolatait olvassuk naponta. Akkor vele közösségben vagyunk. És akkor nem félelemmel fog eldölteni bennünket. Balga és keresztényietlen magatartása jövő várható nehézségeink éppen. Figyeljük, keresztényietlen. Nem helyes dolog. Az Úr azt kívánja, hogy teljesítsük a ma kötelességeit. Viseljük a ma megpróbáltatásait. Ma őrizkedjünk attól, hogy szóval és tettel bántsunk. Ma dicsérjük és magasztaljuk Istent. Hitünk gyakorlásával ma kell legyőznünk az ellenséget. Ma keressük Istent, ma határozzuk el, hogy nem nyugszunk bele távol létébe. Úgy virrasszunk, munkálkodjunk és imádkozzunk, mintha ez lenne az utolsó napunk. Na de nézzük meg más valaki jelenlétét, mert már említettem, hogy nem csak az előző, tehát ezt a rémisztés, rémülés kifejezést vette át Jézustól, Pál apostol ebben az ige szakaszban, hanem a jelenlétet is. És akkor megjelenik a törvénytaposon. Itt a megjeleniknél a görögben a parúzia kifejezés olvasható. Ismétlem, ezen kívül csak Jézusra alkalmazza a Szentírás. Megjelenik a törvénytipró, akit az Úr Jézus megöl szájának leheletével, megsemmisít megjelenésének feltűnésével. Meddig tart a Tesszaloniki levélben ez a törvénytipró, aki titkon végzi már a titkos bűnét, és a többi? Ne vonatkoztassuk ezt a harmadik századra, meg egyebek. Az Úr Jézus megöl szájának leheletével, és megsemmisít megjelenésének a végidejéig tart. Ne tudjuk le, hogy az középkor eleje. Nem. A végidejéig tart. Hát akkor jön el Jézus. És csak akkor fejezi be az ellenhatalom ténykedését. De megjelenik a törvénytipró. Eddig titokban volt, mert valami visszatartotta. Ki tartja vissza? Ki tudja visszatartani sátánt? Ha valaki nem tartja vissza, ő jön. Ki tarthatja vissza? Egyedül Jézus Krisztus. Ez a visszatartó erő csak Jézus lehetett, aki az eljövetele előtt kénytelen szabadjára engedni sátán ténykedését. Akinek eljövetele, megint csak a parúzia kifejezés van itt, akinek jelenléte, eljövetele, sátán munkája, az mindegy, hogy most ugyanúgy, mint Tírus királynál, Babilon királynál, hogy emberek, ne azzal foglalkozunk, hogy ez most melyik egyház, nem, félre megyünk, vakvágány. Akárkit igéz meg sátán, rajta keresztül az ellenség jön el, a hazugságnak minden erejével, jeleivel és csodáival. Vajon itt van benn burkoltan az igében jelezve előre, hogy mielőtt Jézus másodszor megjelenik az ég felhőiben, Sátán a tökéletes hamisítványt megcsinálja. Miért ne csinálná meg? Van hozzá hatalma. Azt nem tudja megcsinálni, hogy angyal seregek élén jön vissza. Azt már csak az Úr tudja megcsinálni. De azt meg tudja csinálni, hogy itt a Földön olyan hatalmas tüzet gerjesz, amire mindenki be fog hódolni neki, ha csak nincs elkötelezve Jézus mellett az élete. És a hamisság minden csalásával azok számára, akik elvesznek, mivel visszautasították az igazság szeretetét, hogy azáltal üdvözüljenek. Na figyeljük meg jól ezt a kifejezést megint, mert ez élethalál, örök élet és örök halál kérdése. Mit jelent az igazság szeretete? El lehet fogadni az igazságot, és nem biztos, hogy meg vagyok mentve. Az eszemmel el tudom fogadni, de nem biztos, hogy meg vagyok mentve. Ki az igazság? A te igéd igazság, ezt mondja Jézus a főpap imában. És ki az igen? Jelenések könyve beazonosítja. Jézus Krisztus, aki jön el az ég felhőiben. Ott is erről van szó. Ha mi befogadjuk Jézust, aki jön értünk hamarosan, akit szeretünk, mert ő előbb szeretett minket, aki az életét adta értünk, őnekik nincs mit félni, még a sátani csalástól sem. Mert az eljövetele, az kifejezetten az ellenségeskedés miatt van. Csak azok lesznek felvértezve az egész világot foglyul ejtő, hatalmas csalással szemben, akik szorgalmasan tanulmányozták a Szentírást, és szeretik az igazságot. A Nagy Küzdelem című könyvből vettem ki a Szentírás védőbástya fejezetből ezt a gondolatot. Én szívemből kívánom, hogy bár az események valóban, mintha sürgetnének minket, ez a sürgősségérzés, ez belülről fakadjon, a Krisztussal való közösségünkből fakadjon, és ha ez hiányos, boruljunk le az Úr elé, és mondjuk el neki, hogy nem vagyunk készen, Uram. Nem laksz itt a szívembe, jöjj be. Laodicea népe, az ajtó előtt áll és zörget. Jézusnak nem az ajtó előtt van a helye, hanem a szívünkben. Amen. Hajtsuk meg fejünket egy imához. Mennyei atyánk, hálás szívvel köszönjük, jó atyánk, hogy te segítesz bennünket, és nem félelmet akarsz gerjeszteni bennünk. Nagyon köszönjük, hogy te megígérted előre, ha mi megtanulunk benned elrejtett életet élni, akkor e világ megpróbáltatásai ugyan hathatnak ránk, akár nyomorba dönthetik az életünket, de mi már akkor, amikor átadtuk életünket, tagjai lehetünk annak az eljövendő világnak már most, amelyik csak Jézusunk eljövetelekor fog teljességében megvalósulni. Köszönjük Istenünk, hogy te tanítasz bennünket vigyázni, és tanítasz bennünket készen lenni. Add Istenünk, hogy amikor úgy érezzük, hogy nem vagyunk készen, azonnal forduljunk hozzád imában, mert azt is megígérted, hogy ilyenkor, aki tőled kér segítséget, mindenképpen megkapja. És add, hogy ezt képviseljük, testvéreink, családtagjaink, és olyan emberek között is, akik még nem ismernek téged, és nem tudták elfogadni eljöveteled közönségét. Amen.